Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, kedves ünneplő gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva 23. Zsoltárunk első versszakát. Fennállva hajtsuk meg fejünket, és álljunk oda a mi Istenünk színe elé alázatos imádsággal. Mindenható Úrunk, drága mennyei Atyánk, olyan jó megjelenni a Te házadban, olyan jó elcsendesedni, olyan jó megállni egy pillanatra, kilépni a hétköznapok, az életünk zajából, abból a szinte összefolyó szürke masszából, amit gyakran az életünk jelent. Jó egy pillanatra megállni és az értelmet keresni mindebben. Atyánk, megvalljuk előtted, hogy olyan ritkán szakítunk időt mindenre. Elfelejtkezünk rólad, elfelejtkezünk arról, hogy mi ebben a világban céllal, küldetéssel élünk. Nem kellene sodródnunk, nem kellene lehulló falevélként ide-oda szállnunk és céltalanul élni az életünk napjait. Atyán, kérünk téged, hogy segíts értelmet találni az életünkben. Könyörgünk azért, hogy mindazt, amit elrontottunk, legyen az elmulasztott lehetőség a szeretetre. Legyen az olyan kimondott szó, amit nagyon nem kellett volna kimondani. Legyen az olyan cselekedet, amit ezerszer is megbántunk talán már. Mindezt Te bocsásd meg nekünk Jézus Krisztusért. Könyörgünk, hogy az ő kereszten hozott áldozata legyen elég nekünk is, a mi számunkra is. Add, hogy most ki őszintén, tiszta szívből tudja letenni az ő életét, az ő lelkét terhelő bűnöket előtted, Atyánk. Ezért is imádkozunk együtt a Zsoltárossal. Könyörülj rajtam, én Istenem, a Te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Kedves testvérek, a mi imádságunk szavaira hangzik, hallatszik az evangélium erős igéje, amelyet alapján hirdetem nektek, mint az én Uramnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, az ő kegyelmét és bűnbocsánatát. Maga Jézus Krisztus mondja ezt János evangéliumában, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki csak hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, a mai ünnepi hármas keresztelőnkre készülve énekeljük 329. énekünk második versszakát.
Amen.
Kedves testvérek, a feltámadt Jézus Krisztus, ami Urunk, mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, parancsot adott az ő tanítványainak, hogy kereszteljenek, hogy szolgáltassák ki a keresztség sákramentumát. Ezt mondta nekik: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Egyetlen bibliai igeverset szeretnék még hozzáolvasni a Jézusi parancs szavaihoz, a Jelenések könyve 2. fejezetéből a 12. verset, ahol így szól hozzánk Isten igéje: légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, kedves szülők, keresztszülők, családtagok és barátok, kedves gyülekezet! Néha neki szoktam szegezni a szülőknek ezt a kérdést, hogyha csak egyetlen tulajdonságot kérhetnél Istentől, de azt biztosan megkapnád, megkapná a gyermeket, megtanulná élete során, akkor mi lenne az? És érdekes válaszok szoktak születni, hogy mit tartanak a szülők a legfontosabb, elsajátítandó, megtanulandó tulajdonságnak a gyermekeikkel kapcsolatosan. Hát leginkább a talpraesettséget, az okosságot, a céltudatosságot szokták mondani, hiszen ezekre nagyon-nagyon nagy szüksége van az embernek, ahhoz, hogy sikeres, kiteljesedett élete lehessen a későbbiek során. A nagy kérdés az, hogy vajon a hűség ott lenne, ha nem is az első helyen, de legalább a dobogón, vagy az első ötben. Ha szülőként azon gondolkodunk, hogy szeretnénk-e, hogy ezt a tulajdonságot, ezt a hűséget megkapja ajándékként a gyermekünk Istentől. Fontos-e egyáltalán manapság a hűség, egyáltalán erénye a hűség, vagy valamiféle régies gyengeség, ami igazából csak arra jó, hogy kihasználják az embert, hogyha ilyen hűséges. Ugye még Ákos, a híres énekes is ezt mondja, hogy a hűség a legkegyetlenebb békjó, József Attila szerint pedig talpig nehéz hűségbe öltöztette fel őt az egyik szerelme. Azonban a Biblia egy kicsit másképp gondolkodik mindenről. Azt mondja a Szentírás, hogy a hűség az egyik legfontosabb emberi tulajdonság, amit csak el tudunk képzelni. A szeretet himnuszában, amikor a Szentlélek legfontosabb gyümölcséről, arról a csodálatos ajándékról, a szeretetről olvashatunk, amit Isten a mi életünkben megfoganni, kiteljesíteni akar, akkor azt olvashatjuk, hogy ez a szeretet bizony hűséges. A szeretet hűséges, vagy inkább így mondanám megfordítva, a hűség az igazi isteni szeretet egyik legcsodálatosabb megnyilvánulása. És ez a szeretet, a hűséges, és egyedül a hűséges szeretet az, ami soha el nem múlik az apostol szerint. Mindez talán szépen és jól hangzik, és bólogat most sok mindenki a templomban, de hogy jön mindez három kisgyermek életéhez? Hát úgy, hogy ezen a mai napon tulajdonképpen így együtt a gyülekezettel Isten hűséges szeretetét ünnepeljük. Ez a mai nap a keresztelő, a keresztség ünnepe Isten hűséges szeretetéről szól. Arról szól a keresztelő, hogy Isten szeret. Szeret úgy, hogy nem nézi, hogy a másik fél viszont szerete, hogy a másik fél válaszol erre a szeretetre. Ez a mai nap arról szól, hogy Isten már akkor szeret bennünket, és ez valami elképesztően furcsa és emberek számára szinte felfoghatatlan, hogy akkor is szeret bennünket, amikor mi ezt még nem is értjük. Hiszen ezek a gyerekek nem sok mindent értenek mindabból, amiről most én beszélek. Isten szereti ezt a világot, ahogyan azt hallhattuk néhány perccel korábban, egyszülött fiát adta érte, hogy szerethesse ezt a világot, ezt az egész ellene lázadó, őt visszautasító, sokszor még a puszta létét is megkérdőjelező világot nagyon is szereti Isten. És nem azért, mert megérdemli, mert méltó rá, mert megszolgálta ezt a szeretet, hanem azért, mert ő teremtette ezt a világot. Ő teremtett benne mindannyiunkat, ő teremtette ezt a három csodálatos gyermeket is, és ezért szereti őket. Ez az Isten, akiről beszélek, ez hűségesen szeret, kitartóan, hosszú tűrően, és várja hűségesen és türelmesen, hogy válaszoljunk az ő szeretetére, hogy elfogadjuk ezt a vele való kapcsolatot, hogy felismerjük azt, hogy az életünk valójában értelmetlen, hogyha nem vagyunk kapcsolatban az élet alkotójával. Itt van tehát ez az Isten, aki hűségesen szeret, aki szereti ezeket a gyermekeket, aki ezzel a néhány csepp vízzel, amit néhány perc múlva a fejükre fogok hinteni, ki akarja fejezni azt, hogy ő vállalja őket, hogy ők hozzátartoznak, hogy nála mindig meghallgatást találnak, és elfogadást és bocsánatot fognak nyerni. Itt van ez az igazság, és a kérdés az, hogy mi az ember válasza mindenre. Nagyon meglepő egy kicsit a Biblia mondata, azt várnánk, hogy talán Móricz Zsigmonddal együtt azt írja a Biblia, hogy az ember válasza az, hogy légy jó, mint halálig, és akkor neked adom az élet koronáját. Hiszen Isten a jó gyerekeket szereti, nem? A jó gyerekeket és jó felnőtteket. Mi mindig azt hiszük, hogy az élet célját, a boldogságot, az élet koronáját, ahogyan ezzel a szép képpel leírja mindezt a Biblia, ezt el kell nyerni, ezt ki kell érdemelni. Ehhez jónak kell lenni, elég jónak kell lenni. Pedig nem így van. Pedig nem így van. A Szentírás azt mondja, hogy az élet koronáját csupán el kell fogadni. El kell venni Isten kezéből, meg kell tartani azt, hűségesnek kell lenni hozzá. Ez a mai nap ezt a lehetőséget hozza el a gyermekek életében és a mi életünkben is. Az élet koronáját kínálja nekünk a minket hűségesen és kitartóan szerető Isten, és azt kéri, hogy mi csak legyünk hűségesek hozzá, ragaszkodjunk hozzá, tartsunk ki mellette. Nem azt várja el, hogy egymással versenyezve legyünk tökéletesek, nem leszünk azok soha, hanem hogy legyünk hűségesek a minket szerető, kegyelmes Istenhez. Nem azé lesz ez a korona, aki nagyon akarja, hanem azé lesz, aki elfogadja, aki a kezébe veszi, aki kegyelemből ingyen, ajándékként elfogadja. Kedves szülők, keresztszülők, erről szól ez a mai nap. Erről szólnak a következő évek, ahogy nevelitek, neveltetitek majd ezeket a gyermekeket, hogy úgy neveljétek őket, hogy amellett, hogy reméljük, hogy nagyon jó gyerekek is lesznek, sőt már most is azok, amellett értsék meg azt, hogy az élet legfontosabb, leglényegesebb kérdése az, hogy ezt a koronát ajándékképpen, ingyen, kegyelemből és szeretetből elfogadják-e. Ha rajtatok látni fogják, hogy nem perfekcionista módon viszonyultok az élethez, nem a tökéletest hajszoljátok, hanem tudtok kegyelemből és szeretetből élni, akkor ez sokkal erősebb üzenet lesz bármilyen prédikációnál. Ezért is kívánom nektek Isten áldását, hogy abban a fogadalomban, amit nem sokára el fogtok mondani, ki tudjatok tartani, hűségesen meg tudjatok állni. Mert Isten hűségesen szeret titeket is. Úgy legyen. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves gyermekek, most kérlek benneteket, hogy álljatok fel, és a gyülekezet is álljon fel, és kérlek, hogy jöjjetek ki ide az úrasztala elé, a már megbeszélt módon, az egyik család, kérlek, hogy itt álljatok meg, aztán itt jobbra, és végül valaki ide. Kedves szülők, keresztszülők, most arra kérlek benneteket, hogy Isten és a gyülekezet színe előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket a református egyház közösségében, hitben fogjátok felnevelni. Feleljetek a következő két kérdésre jól hallható szóval, tiszta, őszinte szívvel. Először is azt kérdezem tőletek, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszentegyházba befogadtassék. Ha igen, feleljétek, akarjuk. És kérdezem továbbá tőletek, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a fogadalmatokat, azért fogunk imádkozni, hogy hűséggel tudjatok megmaradni ebben a vállalásotokban. Most pedig kérlek benneteket, hogy a gyülekezettel együtt mondjuk el minden keresztény hitvallását, az apostoli hitvallást, és így valljuk meg keresztény hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk ezekért a gyermekekért és családjaikért. Mennyei Atyánk, olyan nagyszerű, hogy téged így tudunk megszólítani, hogy mi itt mindannyian a te csodálatos, nagyszerű családod tagjai lehetünk, mindannyian gyermekek vagyunk, és elfogadhatjuk a te kezedből azt a csodálatos ajándékot, az élet koronáját, az életünknek értelmet, célt, tágasságot, kiteljesedést nyújtó csodálatos kegyelmet. Atyán, kérünk téged arra, hogy áld meg ezeket a gyermekeket, add, hogy úgy tudjanak felnőni, hogy nekik nem csak az magától értetődő, hogy szerető szüleik, keresztszüleik vannak, hanem az is, hogy te, az ő mennyei atyjuk, édesapjuk, szerető édesatyjuk vagy. Így kérünk téged azért, hogy áld meg az ő szüleiket, keresztszüleiket, hogy hűséggel, kitartóan, odaadóan tudják nevelni ezeket a gyermekeket. Add, hogy azokat a hiányokat, gyengeségeket, amelyek mindannyiunk életében jelen vannak, azokat a te szereteted, kegyelmet pótolja ki, hogy ezek a gyermekek ne szenvedjenek hiányt semmiben, hogy mindig érezzék azt, hogy szeretve vannak. Így kérünk téged, hogy maradj velük a te lelkeddel, áld meg, szenteld meg őket, vondd magadhoz, add, hogy mindannyian a te gyermekeid legyenek. Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Gyermek keresztnevét kérdezem. Most le kérlek a fejedet. Magdaléna, én téged keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Jó lesz, így egy kicsit előre. A gyermek keresztnevét kérdezem. Kristóf Márk. Én téged keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A gyermek keresztnevét kérdezem. Vince, én téged keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Kegyelemnek gazdag Istene cselekedje, hogy ezek a gyermekek növekedjenek testben és lélekben, hogy lehessenek szüleik, keresztszüleik örömére, anyaszentegyházunk dicsőségére, hogy gyönyörködjön bennük az ő mennyei atyjuk. Amen. Most kérlek benneteket, hogy álljatok ide az úrasztala elé egymás mellé, hogy a gyülekezet is az ő áldó énekét el tudja énekelni nektek. A gyülekezet pedig énekelje fennállva a 134. Zsoltárunk 3. versszakát. Most kérlek benneteket, hogy foglaljátok el a helyeteket a gyülekezettel együtt, és folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel, énekeljük 229. énekünk 3 versszakát. A mi Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön a mi Urunk Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, most hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk János evangéliumának 10. fejezetéből, a 11. verstől a 18. versig terjedő szakaszból.
Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat, és elfut. A farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem, ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra. És akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. senki nem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól.
Hajtsuk meg fejünket, és válaszoljunk imádsággal. Atyán, köszönjük a te megszólító szavadat, köszönjük Jézus bíztató szavait. Köszönjük azt, hogy ő, mint pásztor áll elénk, olyan hűséges és jó pásztor, aki maga köré akarja gyűjteni az ő báránykáit. Megvalljuk, atyánk, hogy nem szívesen adjuk oda magunkat, mint bárányt, aki vezetésre szorul. Úgy szeretjük saját kézben tartani a mi életünket. Szeretjük mi megszabni azt, hogy mikor indulunk el, hogy merre megyünk, hogy hová érkezzünk, és mikor érkezzünk meg. Így kérünk téged, atyánk, hogy taníts bennünket, nevelj minket alázatra. Alázatra veled szemben, hiszen te alkottál bennünket, te gyűjtesz bennünket össze egy nyájba, mindenféle bárányokat, kicsiket és nagyokat. Köszönjük neked azt, hogy ezt a lehetőséget kínálod nekünk, és kérünk, hogy a ma a szavad, a pásztor szava jól hallható lehessen mindannyiunknak. Értsük meg, hogy minket akar megszólítani, nem csak a fülünket, nem csak az eszünket, hanem a szívünket is. És hogy hív ez a szó, mozdulni hív, lépni, kilépni, mind abból, amiben talán olyan régóta belesüppettünk és beleragadtunk. Add, hogy ez a személyes hívó szó ezen a mai Isten tiszteleten erősen, hatásosan, érthetően szóljon. Amen. Kedves testvérek, most foglaljuk el helyünket, és kérem a gyermekeket, hogy jöjjenek ki ide az úrasztalához a gyermek tanításra. Gyertek, gyertek bátran. Jó látni, hogy ilyen sokan itt vagytok. Köszöntsük a gyülekezetet áldás, békesség kívánásával. Áldás, békesség. Jó, a végén remélem, hogy bátrabbak leszünk egy kicsit. Jó, az a kérdésem hozzátok, most ez egy nehéz kérdés lesz, kicsit becsapós. Szerintetek az emberek melyik állatra hasonlítanak a legjobban? Bármit lehet mondani. A majomra. Jogos. Tehát mi hasonlítunk a majomra, és nem a majom hasonlít ránk. Igen?
Szerintem egyikre sem, mert egyéniek vagyunk.
Egyikre sem. Tehát rossz volt a kérdés. Igen? Más ötlet? De ez nagyon jó válasz egyébként. Más ötlet? Még milyen állatra hasonlíthatunk szerintetek? Ki az, aki már látott olyan embert, aki egy mókusra hasonlított? Én már láttam. Ki az, aki látott már olyan embert, aki egy elefántra hasonlított? Sokféle módon tudunk hasonlítani egymást is, embereket is egymáshoz. Lehet a külső alapján is, méret alapján, kinézet alapján. De amikor Jézus az embert egy állathoz hasonlítja, akkor elsősorban valami belső, lelki dolgot vesz elő. Azt mondja, hogy mi nagyon hasonlítunk a bárányokra. Szerintetek miben hasonlíthatunk a bárányokra?
Mint az emberek is, a pásztor az a Jézus, és
azok az emberek. Ha, tehát, hogy pásztoruk van a bárányoknak és az embereknek is. Ismertek pásztort? Találkoztatok már pásztorral? Láttátok már, hogy dolgozik egy pásztor és mit csinál? Mi a feladata egy pásztornak szerintetek?
Hogy a bárányokat terelgessen.
Hogy ne vesszenek el, ez nagyon jó. A bárányokat terelgető, hogy ne vesszenek el. Szerintetek ez egy nehéz vagy egy könnyű feladat? Milyen lehet 100 bárányt terelgetni, mondjuk az egyik rétről a másikra? Szerintetek ez egy ilyen könnyű dolog? Csak annyit mondok a puli kutyáknak, hogy vigyétek oda, vagy pedig ez egy nagyon nehéz, izzasztó feladat?
Szerintem nehéz.
Nehéz?
Szerintetek is.
Igen? Hát nem könnyű feladat. Ez a 100 bárány, ez néha van, hogy 100 felé akar elindulni. És azt mondja Jézus, hogy mi emberek is hasonlítunk így a bárányokra. Annyiféle ötletünk, gondolatunk van, mindenféle sajátos tervünk van, hogy hogyan szeretnénk boldogulni, mit szeretnénk csinálni az életünkkel, és azt mondja, hogy igazából szükségünk van valakire, aki vezet bennünket, úgy, mint egy pásztor. Hogy egy pásztornak mi van a kezében? Bot. Mit kell egy bottal csinálni? Azzal megy, igen, segíti az ő járását is, és azzal terelgeti a báránykákat. Ha öreg a pásztor, akkor szüksége van egy botra. Ebben teljesen igazad van. Ez a nagyon fontos eszköze van a kezében, a bot, amivel terelgeti a bárányokat. És azt mondja Jézus, hogy nekünk is szükségünk van. Ti éreztétek már úgy, hogy titeket kell, hogy terelgessenek? Ez az utolsó kérdésem, többet nem fogok ma feltenni, jó? Igen? Amit még nem ismerünk, ott szükség van rá. Na hát az az izgalmas, ugye, hogy az élet is egy olyan történet, egy olyan hely, amit nem igazán ismerünk. Nem tudjuk, hogy mi vár ránk a jövőben. És milyen jó az, hogyha van valaki, aki odaáll mellénk, és így kedvesen egy bottal így, néha így útba igazgat bennünket. Arra biztatlak titeket, hogy ti is keressétek ezt a pásztort, és fogadjátok el tőle ezt az útbaigazítást. Jó, köszönjünk el a gyülekezettől. Áldás, békesség. Most pedig menjetek a gyermekisten tiszteletre. A gyülekezet pedig készülve az ige hirdetésre énekelje a 171. számú énekünket. Kedves testvére, kedves gyülekezet, mai napon Isten igéjét János evangéliumának 10. fejezetéből a 16. vers alapján szeretném hirdetni közöttetek az egész felolvasott igeszakasz kontextusában. Ezt az egy mondatot szeretném még egyszer felolvasni, tehát a 16. verset. Ezt mondja Jézus, más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni fognak a hangomra. És akkor lesz egy nyáj és egy pásztor. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, számos olyan mondat, gondolat van a Szentírásban, amely csak első ránézésre, első pillantásra tűnik egyértelműnek. De ha kicsit közelebb lépünk, ha egy pillanatra elidőzünk, ezeken a mondatokon, és elgondolkodunk azon, hogy mit is jelentenek, akkor a kezdeti bizonyosságunk gyakran inkább egy kisé zavarrá változik. Mert mit is jelent ez a néhány mondat, amit hallottunk, mit akar elmondani Jézus Krisztus az őt követők közösségéről, az egyházról, amikor ezt a mondatot elmondja, amit itt talán, remélem, a vállam fölött láthat a gyülekezet. Ugye első ránézésre annyit jelent, egyszerű a gondolat, amit én is itt az előbb a gyerekeknek próbáltam több-kevesebb sikerrel elmondani. Az egyház olyan, mint egy nyáj, mi pedig benne a kis báránykák. De itt azt hiszem, hogy egy picit ennél többről van szó, mert Jézus ebben a néhány mondatban egy ellentétpárt próbál kibontani. Azt mondja, hogy az egyház nem egyszerűen egy nyáj, hanem egy akolból kihívott, mozgásban lévő nyáj. Erről a nyájról szeretnék ma egy kicsit beszélni. Ugye így egy kicsit már összetettebb a történet, és sokféle magyarázatot, véleményt lehet tulajdonítani ennek a mondatnak. Ugye csak néhányat szeretnék felvillantani, amit így az akol és a nyáj kapcsolatáról, arról, hogy mit jelent az, hogy lesz majd egy nyáj és egy pásztor, az elmúlt időszakban teológusok, lelkészek, bibliaolvasók gondoltak. Ugye lehet arra gondolni, hogy arról van itt szó, hogy Jézus a zsidók mellett más népeknek is hirdeti majd az evangéliumot, a pogányoknak is elhozta azt. Lehet arra is gondolni, hogy Jézus a kissé kirekesztő keresztény csoportokat figyelmezteti arra, hogy vegyék tudomásul, hogy a keresztény egyházon belül sokféle irányzat, sokféle kegyességi kör, gondolkodásmód megfér egymás mellett, és ők is ugyanahoz a pásztorhoz tartoznak. Jelenteti azt nekünk mai keresztényeknek, hogy komolyan kell vennünk az ökumenét, hogy önfeladásmentesen gyakorolni kell a nyitottságot, az elfogadást azok felé, akik másképp élik meg a hitüket. Sőt, hát még olyan vélemények is vannak, hogy tovább fokozzam a zavart, de ez tényleg már csak a szélsőséges extremitás véleménye, amely szerint az akol az egész emberiséget jelenti, és van, aki tényleg leírta ezt a véleményt, az egész emberiség és az emberi faj van az akolban, de Jézus az univerzumban lévő földön kívüli intelligens lényeket is meg akarja váltani, és erre vonatkozik ez a mondat. Sokféle, néha őrült véleményt is meg tudunk fogalmazni a Szentírás alapján, ha csak úgy belekukkantunk, és nem nézünk a történet mélyére. Miután megmártóztunk ebben a zavarba ejtő sokszínűségben, most én kifejezetten a nyáj és az akol egymáshoz való viszonyáról, erről a fogalompárról szeretnék beszélni, kicsit megvizsgálva azt, hogy a kortársak számára ez a kép mit is jelentett, kicsit hosszabban szeretném közelebb hozni, hogy hogyan is nézett ki egy Jézus korabeli nyáj mindennapjai. Illetve miután kibontottuk az elsődleges üzenetet, a szöveg mai jelentéséről is szeretnék beszélni, hogy mit jelent nekünk mindez az összetett üzenet. Ugye, ahogy ez a néhány mondatból is kiderül, az ókori pásztor élet dinamikája a Biblia szerint két pont körül zajlott. Az egyik az akol vagy karám, a másik pedig a mező volt. A mezőn a nyáj a pásztort követve vándorolt legelőről legelőre, füves legerőről, forrásvízre, nappal kint a szabadban, általában a juhok tulajdonosa volt a pásztor, vagy pedig éppen a fia vigyázott pásztorként a nyájra. Ezt a mintát ugye több bibliai történetben látjuk, Jákobnak a fiai vigyáznak a juhokra, illetve Dávid is a tulajdonos fiaként képviseli őt, mint pásztor a juhok mellett. A pásztorkodás ezen része annyira fontos volt, hogy a tulajdonos legfeljebb a fiára merte rábízni. Azért, mert bármilyen furcsa, nappal vezetni a nyájat rendkívül veszélyes volt. Ugye Dávidról is tudjuk, hogy pásztorként számtalanszor küzdött a mezei vadakkal, oroszlánnal, farkassal, bármikor veszélybe kerülhetett a nyáj. Ezzel a veszéllyel szemben pedig egy béres, ugye erről Jézus beszél máshol, gyakrabban oldott kereket, mint a nyáj tulajdonosa, vagy pedig jövőbeli tulajdonosa, az örökös. Furcsa mód tehát a nappal, a fényes nappal az, ami a nyáj életében kockázatosabb, veszélyesebb, de egyszer s mind a táplálással és a növekedéssel összekötött életszakasz, amiben maga a pásztor van jelen személyesen. Az a pásztor, aki személyesen, bármilyen furcsa ez nekünk ma már, személyesen ismeri a bárányait. Leírják közel-keleti utazók, hogy milyen élmény az, amikor látják, hogy egy forrás, egy kút körül 4-5 több száz bárányból, birkából álló kis nyáj összekeveredik, és emberileg nézve lehetetlennek tűnik kiválasztani azt, hogy melyik bárány melyik pásztorhoz tartozik. És akkor egyszer csak megszólal a pásztor, elkiáltja magát, és a juhok felcsapják a fülüket, meghallják a hangot, és követik a saját pásztorukat. Az összekeveredett juhok hang alapján találják meg a pásztorukat. És miután jól tele itták, tele ették magukat ezek a bárányok, a hosszú nap után a nyájat, vagy inkább több nyájat együtt betereltek egy akolba. Ezt leginkább úgy lehet elképzelni, mint egy ilyen fedetlen, kerítéssel körbevett kis karámot, vagy sövénnyel elkerített területet egyetlen egy ajtóval. Több pásztor juhai keveredtek itt, és őket csak reggel válogatták szét. Tehát nem minden juh tartozott az akolban egy nyájhoz, ami nagyon fontos a mondat értelmezéséhez. És úgy történt, hogy este a pásztor megszámolta a juhokat, azok szépen bementek, rájuk zárta az ajtót, és egy béres a biztonság kedvéért odafeküdt a kapuba, hogy a saját testével akadályozza meg azt, hogy a bárányok kibejárjanak, vagy éppen valamelyik tolvaj jöjjön a karámhoz. Éjszaka tehát a legfontosabb, a biztonság volt az akolban a bárányok számára. Tehát a nyáj életében ez a két életszakasz áll egymással szemben, és tudom, hosszabb bevezető volt, de érteni kell ezt az egészet ahhoz, hogy lássuk, hogy Jézus mit akar elmondani. Nappal ott a dinamikus mozgás, a növekedés, a vándorlás időszak, amikor a pásztor jelen van, amikor őt követi a nyáj. Éjjel pedig statikus, körülkerített állapot, az akolban, a sötétben, amikor a biztonság az elsődleges, és egy béres vigyáz a nyájra. És Jézus tehát azt mondja, hogy az akolban is vannak juhai, ott az éjszaka sötétjében, és vannak azon kívül is. Ezek pedig abban hasonlítanak egymásra, hogy Jézus vezeti őket, és az ő hangjára hallgatnak. Ő a pásztoruk, és így lesz ebből az két csoportból egyetlen nyáj, és egyetlen pásztor, aki vezeti őket. Ha az egész Szentírást vesszük magunk elé, akkor üdv történeti szempontból igaza van Calvinnak, amikor azt mondja, hogy valójában ez a gondolat igazából azt jelenti, hogy az akol az Isten által választott nép a zsidóság számára adott különböző rituális és egyéb törvényeket jelképezi, amelyek megvédik, de el is határolják ezt a közösséget a körülötte lévő világtól. Ez az akol lét azonban csak a sötétség, csak az éjszaka idejére vonatkozik. Amikor eljön a nappal, Jézus Krisztus születésével eljön a maga a pásztor, kihívja az akolban, az akol szorításában élőket, akiket különböző törvények szorítanak össze, kihívja ezeket a juhokat, elhagyják az aklot, és a pásztor szavára hallgatva bátran lépnek ki az életre, útra kelnek, és csatlakoznak azokhoz, akik az aklon kívül hallották meg Jézust, ők a pogány származású keresztjének. Ők azok, akik sosem voltak bent, sosem voltak belül, a törvényen belül. Nem védte őket, de nem is akadályozta őket semmiben. Így belőlük lesz egyetlen nyáj, egyetlen pásztor vezetése alatt. Azonban itt érkezünk el végre a nagyon is aktuális és egyben örökérvényű üzenethez. Ebben a képben ugyanis Jézus valami nagyon fontosat akar elmondani az egyház természetéről, arról, hogy mi keresztjének így együtt, akár ebben a templomban is, milyen közösséget alkotunk, és hogyan épül fel ez a közösség. Az ugyanis szerintem minőségileg más, mint az Ószövetség népének közössége. Mert amikor keresztény gyülekezetről van szó, akkor többé nem akolról, hanem nyájról beszélünk. És talán most elsőre azt mondják itt az ülők, hogy na de mégis mi a nagy különbség, bárányok itt is, bárányok ott is. Mi a lényeg az egész történetben? Ezt a különbséget az első keresztények elég hamar érezték, amikor olvasták ezeket a szavakat. Ezért is alakult olyan furcsán ezeknek a szavaknak a fordítása, és ennek a története. Ugye, ha valaki felcsap néhány másik biblia fordítást, például a katolikus biblia fordítás mind a mai napig, de a reformáció idején maga Károli is úgy fordította az utolsó szavakat, hogy a történet végén lesz egy akol és egy pásztor, nem pedig egy nyáj és egy pásztor. És az akol és a nyáj felcserélése nem véletlen, nem fordítási hiba, hanem egy többé-kevésbé tudatos döntés eredménye. A katolikus teológia még a 20. században is védelmezte ezt az állásfoglalást, amely szerint ugye természetesen a katolikus akol az egyedül üdvözítő akol. És jól értették ezt már az első keresztények is, hogy komoly különbség van a kettő között. Mi az egyház természete tehát? Egy elzárt, bezárt, akolszerű közösség, vagy pedig egy mozgó, hogy így mondjam, örök mozgó nyáj az egyház. Mi Isten célja az övéivel? Egy akolba akarja gyűjteni őket, vagy ki akarja vezetni az egész nyájat a mezőre? Ez a nagy kérdés. Mert emögött kétféle keresztény gondolkodásmódot láthatunk meg, amely mind a mai napig jelen van az egyházban, nálunk is, reformátusoknál. Sőt, tulajdonképpen személyre szabottan láthatjuk azt, hogy ez a kétféle típus folyamatosan váltakozik, jelen van a gyülekezetünkben, a gyülekezetek vezetésében, egyházunkban is. Az első típust most én így nevezem, ők az akol keresztjének. Az akol keresztjén számára a legfontosabb mindig a biztonság és a megmaradás. Mert az akol ugyan csalóka, kényelmes, mégis meleg és puha. A juhok szőre, ugye el tudjuk képzelni egy hideg éjszakán, milyen jó lehet az, amikor két kis bundás bárányka összesimul ott az aklon belül. Kellemesen összenyomódnak, biztonságot, közösségi érzést adnak egymásnak. A határok ugyan az akolban elég szilárdak, könnyen beleüthetjük a fejünket, így nem kell sokat gondolkodni. Ha valaki egy ilyen közösség tagja, akkor mindig tudni fogja, hogy meddig terjednek a közösség határai, mik a megengedettek, és mi az, ami már nem megengedett. És az akkorban igazán nagyszerűen érezheti magát a legegyszerűbb bárányka is. Azokat a szabályokat, amelyek itt jelen vannak, azt bárki meg tudja tanulni. Mindenki könnyen kiismeri a törvényszerűségeket, hiszen a határok nem valamiféle szétfolyó elvek és értékek, hanem konkrét, kézzelfogható deszkák, amelyek fájdalmat okoznak, hogyha beleverjük a fejünket. Ugyanígy a hierarchikus egyházi szervezetben mindenki nagyon hamar megtalálja a helyét. Ha nem, akkor rákényszerítik, beszorítják őt. Könnyen meg lehet mondani, ha ezt és ezt teszed, akkor te ide tartozol, közénk tartozol. Ha pedig nem akarod megcsinálni, akkor kívül tágasabb, jobb, hogyha elhagyod ezt a közösséget. És utána persze ehhez mindig jön az akol ideológia, teológiának nem is nevezném, amikor azt mondja, hogy az üdvösség csak is a mi kis aklunk falain belül található. Aki bent van, azt Isten szereti, aki kint van, azt nem szereti. A jól körülhatárolt akol viszont gyakran hamis biztonság érzetet nyújt, mert bár kívülről ugye nincsen mitől félni, védenek a falak, belül mégis ott vannak megtűrve, meglapulva azok a farkasok, akik báránybőrbe bújtak. Hiszen a szívet itt senki nem vizsgálja, senki nem teszi fel a mély kérdéseket. A kérdés csak annyi, a falakon belül vagy, vagy kívül helyezkedsz el. Éppen ezért az akol közösségek gyakran látszat közösséggé válnak, hiszen más nyájakból lévő juhok is ott vannak, jelen vannak, a falakon belül vannak, és ez a sötétben nem derül ki, csak a napvilágnál fog kiderülni, hogy ki kihez tartozik, amikor megjelenik a pásztor. Éppen ezért kicsit kockázat nélküli, felszínes, de biztonságot nyújtó, látszat biztonságot nyújtó merev közösség az akol közösség. A legfontosabb mégis az, hogy az, aki az akol helyzetet, az akol létet akarja mindenáron fenntartani, annak le kell mondania a növekedésről. Mert a táplálék, a víz és a fű az mindig a mezőn van, és nem pedig az akol falain belül. A legelők és a kutak csak a kerítésen túlérhetők el. Éppen ezért jól látjuk, hogy aki így gondolkodik, az mindig a jelenre fókuszál. A közösséget itt és most kell összetartani, csak maradjon mindenki a falakon belül, ne lépjen ki senki, biztonságban éljük túl a sötét és veszélyes éjszakát. Túlélésre játszik bizonytalan, és egyszer mint mégis biztonságot kereső. De a jövőben nem bízó közösség az akol közösség. Érezzük mindennek a veszélyét, talán magunkra is ismerhetünk néha, a mi közösségeinket is folyamatosan veszélyben tartja, folyamatosan kérdéseket feszít nekünk ezt, hogy vajon így építjük fel a közösségeinket, kívülről mit látnak az emberek, hogy minket csak bizonyos korlátok, szabályok, szokások, egy összetartó kultúra, egy tolvajnyelv vagy egy szleng tart össze, csak erről szól az identitásunk. A nagy kérdés, amit nekünk feszít ez, hogy kiben bízunk mi keresztjének? Miben bízunk? Ennek az akolnak, legyen az akár az egyház akla, ennek az akolnak a rozog a deszkáiban, vagy bízunk a pásztor személyében és hangjában? A közösség szabályaiba vetjük a reményünket, vagy Jézus Krisztus személyébe? Mert a másik típus, a másik forma, amiről Jézus beszél, és egyértelműen emellé teszi le a voksát, az a, így mondom most, a nyáj kereszténység. A nyáj a fényes nappal közössége, az akollal ellentétben nem statikus, nem helyhez kötött, hanem dinamikus, mozgó, mindig egy cél felé halad. A nyáj tagjait viszont furcsa módon egyetlen egy dolog köti össze egymással, ez pedig a pásztor személye, a pásztor hangja, a pásztorral való kapcsolat. És mégis, bár nincsenek falai, ez a közösség sokkal erősebb, személyesebb, bizalmon alapuló, mint az akol közössége. Mert az egyház Jézus szerint egy létközösség. Veszélyben, hiszen kint vannak a szabadban és biztonságban. Örömben és bánatban, füves legelőkön és pusztaságon keresztül, mindig követve a pásztort, hallgatva őt és megbízva, bízva benne. Ez a kulcs szó az egyház életében, bízva a pásztorban. A nyáj és benne a juhok kockáztatnak, hiszen kockázatos kilépni az akol falai közül. Feladják a biztonságot nyújtó aklot a pásztor egyetlen szavára. Jézus ennyit mond Máténak, aki ott ül a vámszedő pultjánál. Kövess engem! Hangzik a pásztor hangja, hangzik ma is erősen számunkra is. Kövess engem! Hagyj el mindent! Minden olyat, ami látszólag biztonságot nyújt neked, ami eddig az életet szilárdnak tűnő, de talán törékeny kereteit alkotta. Hagyj el! Pusztán azért, mert én azt mondom neked. Jöjj velem! És igen, mindez kockázatos, mert a nyáj közössége sokkal nagyobb veszélynek van kitéve, mint az akol közössége. Mindig fenyegetik a leszakadások, mert a juhok néha halló távolságon kívülre kerülnek, elvesznek. De ilyenkor hangzik az evangélium, hogy a pásztor egyetlen juháért is érte megy, utána megy, megkeresi őket. És így lehetőség van mindig a visszatérésre, hiszen lehet csatlakozni egy nyájhoz, nem kell falakat átugrani, hanem csak a pásztort hangját kell követni. És éppen ezért látjuk, hogy ez a dinamikus közösség, a nyáj, a növekedés terepe. És ez az, ami miatt a pásztornak megéri kockáztatni, megéri minden nap újra és újra kihívni az akolból a nyájat, mert a személyes növekedés, a táplálkozás, a fejlődés terepe, az mind kint a szabadban, a veszélyben, a szabad ég alatt van. A juhok erősödésén túl pedig ők növekedhetnek minden nap a bizalomban, hiszen minden egyes nap egy próbatétel. Kijöttem az akolból, követtem a pásztort, és ő füves legelőkre terelgetett engem, forrás vízhez vitt engem, tehát bízhatok benne, és este úgy mehetek vissza az akolból, hogy tudom, hogy újabb bizonyítékával gazdagodtam annak, hogy a pásztor megbízható, érdemes őt követni. Tehát ez a két kép áll egymás mellett. És Jézus azt mondja, hogy értjük most már talán a különbséget, hogy igazi egyház, igazi keresztény közösség ott és csak is ott van, ahol jelen van a pásztor, ahol ő maga, Jézus Krisztus van ott. Az egyházat nem különféle szokások, rend és hagyományok, erősebb vagy puhább falai határozzák meg, hanem elsősorban, bár ezek mind segíthetnek, elsősorban az, hogy hallgatunk-e a pásztor szavára. Nagyon egyszerűen lefordítva mindezt, Jézus szerint nem az az elsődleges kérdés, hogy mi járunk-e például templomba, vagy a keresztény szokásokat megtartjuk-e. Ezek nagyon fontosak. Nagyon fontosak, és közvetítik, és közvetíthetik az evangéliumot, és erősítik a kapcsolatot Jézussal. De legfeljebb a lényeg jelzői lehetnek önmagukban. Ellenben a kulcskérdés az, amiről Jézus szól, hogy amikor változásra, lépésre, megtérésre hív téged, engem, bennünket, a nagy pásztor, akkor lépünk-e, akkor kilépünk-e az akol falai közül, vállaljuk-e a nappallal járó lépéseket, a kihívásokat, a konfliktusokat, a változást érte, egyedül érte, azért, mert ő mélyen a szemünkbe nézett, és azt mondta, kövess engem, azért, mert szólt, pusztán azért, mert ő azt mondta, kilépek és követem őt. Márpedig az egyház ilyen közösség, és csak is ilyen közösség lehet, ahol a pásztor Jézus hívja a nyájába az embereket. Azt akarja, hogy semmi másban ne bízzunk, csak is az ő szavába. És a nagy kérdés, ennek a mai napnak a nagy kérdése, testvérek, amit szeretném, hogyha mindannyian éreznénk, hogy nekünk feszül, hogy meg tudjuk-e ezt tenni, merünk-e lépni Jézus szavára. Mondok egy-két példát, hogy miben merjünk lépni. Ugye például Jézus azt kéri, hogy bocsássunk meg akkor is, ha egyébként semmi nem kényszerít minket erre. Ha nekünk van igazunk, és minket sértettek meg, és odáll elénk a pásztor az ő átszegezett kezeivel, és azt mondja, kedves gyermekem, bocsáss meg az én egyetlen szavamért. Merjük megtenni? Vagy bebújunk a mi kis biztonságot nyújtó, igazságunkból felépített kis aklunk falai közé, vagy merünk bátran lépni, csak azért, mert ő mondta, akkor is, ha nekünk van igazunk, ha minket bántottak meg. Merünk Jézus szaváért rövidebbet húzni egy vitában, áldozatot hozni, háttérbe állni, csak azért, mert a juhokért a saját életét is feláldozó jó pásztor ezt nekünk így mondja. Nem azért, mert én vagy egy lelkész mondja ezt, vagy mert olyan bölcsen és jól hangzik, vagy mert sokan csinálják, hanem azért, mert Jézus Krisztus ezt mondja, neked és nekem, megmerjük tenni ezt. És közösségi szinten kimerünk lépni a templom falai közül, nem csak szó szerint, hanem átvitt értelemben is. Merünk odafordulni azokhoz, akik körülöttünk élnek, merünk újítani, bátran változtatni, lépni Jézus iránymutatását követve. Engedjük neki, hogy új és új mezőkre, legelőkre, új és új forrásokhoz vezessen bennünket. Vagy még mindig abban bízunk, hogy a mi kis aklunk téglából, terméskőből vagy fából épített falai megvédenek bennünket a kint lévő farkasoktól, akik olyan szívesen elragadnák a kegyes keresztény báránykákat. Merünk lépni?
merünk lépni, odaállni a pásztor mögé, és felvállalni azt az utat, amit Jézus, az életét feláldozó pásztor előttünk jár. Kedves testvérek, összegzem tehát az üzenet, bármilyen összetett és bármilyen messzire is vitt el bennünket, mégiscsak egyszerű, de talán nem olyan értelemben egyszerű, hogy elsőre gondoltuk. Az egyház, az igazi Krisztus követő közössége mindig és csak is ott van, ahol Jézus Krisztus a pásztor, ahol az ő hangjára figyelnek, és ezért vállalják a kihívásokat, a veszélyt, a fáradtságokat, a küzdelmet is. És nekik, akik így kimernek lépni, akik merik követni Jézus Krisztust, nekik ígéri a nagy pásztor, a növekedést, a táplálékot, a fejlődést, ahogyan azt hallhattuk a keresztelő alkalmával, az élet koronáját. Elfogadjuk, merünk lépni? Gondolkozzunk ezen, válaszoljunk hittel, bátran erre a meghívásra. Úgy legyen. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, most először énekszóval válaszoljunk Isten megszólító szavára. 254. énekünk első két verszakát énekeljük. Imádkozzunk! Drága hűséges pásztorunk, Urunk Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy a te szavad hallatszik, hogy még nem vagyunk tőled olyan messzire, hogy ne hallanánk a te hívó szavadat. Olyan nehéz válaszolni erre, olyan nehéz megfordulni akkor, ha már elég régóta jártuk a saját utunkat, amikor eddig mi hoztuk meg a döntéseket, hogy az a lábunk milyen utat követ, merre lépünk, mi lesz a cél, annyira nehéz lemondani erről, és azt mondani, hogy rendben, Uram, bízom benned, elhiszem neked, hogy te jó helyre akarsz vezetni engem, hogy fejlődés, növekedés, élet van nálad és veled. De te mégis szólsz ma is, mélyen a szemünkbe nézel, és hívsz bennünket. Atyán, kérünk, hogy adj nekünk bátorságot, adj nekünk hitet, lépni, kilépni abból a biztonságot nyújtó, de valójában csak látszat biztonságot nyújtó akolból, amit magunk köré építettünk egyénileg és közösségileg is, hiszen olyan sok mindennel szeretjük biztosítani az életünket, hát, hogy le tudjuk rombolni, ki tudjunk lépni mindebből, hogy el tudjuk engedni mindazt, amivel szeretnénk az élet koronáját elnyerni, kiérdemelni, megszerezni. Azt a sok-sok minden értéktelen kacatot, amiért küzdünk, amiért feláldozzuk az életünket, a siker, a hatalom, a befolyás, gyakran éppen azok felett, akiket valójában szeretnünk, szolgálnunk kellene, akikért áldozatot kellene hoznunk, hiszen te erre hívsz bennünket. Kérünk téged, drága pásztorunk, hogy vezess bennünket, ha kell, a te botoddal terelges bennünket, hogy melletted maradjunk, hogy mögötted maradjunk, és követni tudjunk téged, hogy tudjunk áldozatot hozni, tudjunk lemondani, tudjunk igazán, hűségesen szeretni. Így kérünk téged, hogy maradj ennek a gyülekezetnek, ennek a közösségnek hűséges pásztora. Légy ott velünk, hallhassuk a te vigasztaló és bátorító hangodat. Külön könyörgünk azokért, akik most nehéz időszakon mennek át. Legyen bármilyen okból nehéz az időszak, családok mennek át kríziseken, Személyesen élünk át válságokat, veszítették el sokan munkájukat, kapcsolatok rendültek meg, életutak váltak bizonytalanná. Kérünk téged, hadd hallják ők is a te szavadat. Nem magunkhoz akarjuk kötni őket, hanem mindig hozzád hívjuk az embereket, hiszen benned érdemes egyedül ízni. Így kérünk téged, hogy légy ott a gyászolókkal különösen is, akik az elmúlt hetekben vesztették el szeretteiket, őrizd és bátorítsd őket, adj nekik reménységet az örök életben. És kérünk, maradj a mi gyülekezetünkkel, egyházunkkal, adj nekünk közösségileg is bátorságot, hogy kimerjünk lépni mindabból, ami szorít, ami beszorít bennünket, ami olyan kényelmesnek tűnik, attól, hogy le tudjunk mondani róla azért, hogy téged tudjunk követni egyedül és kizárólag. Jézus Krisztusért, a juhok nagy pásztoráért, aki az életét adta értünk, az ő elveszett, elkoborolt báránykáért. Kérünk, atyánk, hogy hallgass meg ezt az imádságot. Ámen. Most együtt is közösen imádkozzunk a Jézustól tanult imádság szavaival. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Képpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket. És hallgassuk meg a hirdetéseket. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Budafoki Református templomban, azokat is, akik most kifejezetten a kamerában nézve mondom, akik otthonaikból követik az Isten tiszteletünket, ők is itt vannak velünk, egy nyájat alkotunk velük, és bízunk benne, hogy nem sokára személyesen is találkozhatunk. A nyári időszakban, ahogy azt talán már lassan megszokjuk, egyetlen Isten tiszteletet fogunk tartani vasárnap délelőtt 10 órától. Reményeink szerint most majdnem így mondtam, a nagy sikerre való tekintettel ősztől folytatjuk az esti Isten tiszteleteket, bízunk benne, hogy lesz rá elég erő, és Isten is megáldja ezt a új szolgálati lehetőséget. A nyári hetekben kedd este 6 órától tartunk bibliaórát, és szerdán délelőtt 9 órától nyugdíjas bibliaórákat, erre hívjuk és várjuk a testvéreket. A mai napon Fórizsné Olá Marika testvérünk olvasta az igét, köszönjük az ő szolgálatát. Ahogyan annak tanúi lehettünk, a mai napon megkereszteltük itt gyülekezetünk közösségében Domina Vincét, Domina Bence és Túri Teodóra gyermekét, Molnár Kristóf Márkot, Molnár László és Molnár Jankovics Réka gyermekét, valamint Szabó Magdalénát, Szabó Sándor és Zsótér Gabriella gyermekét. Még egyszer nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, hogy Isten gazdag áltását kérjük a családok, a gyermekek életére, és hívjuk és várjuk őket a gyülekezetünk közösségébe, legyenek tagjai ennek a nyájnak. Örömmel hirdetem, hogy tegnap tartott a templomunkban esküvőjét Molnár Zsuzsanna és Barabás László, Isten áldását kérjük közös életútjukra. Heti imatéma javaslatunkat mondom, a házasságot kötők, házasságra készülők, házaspárok életéért, kapcsolatáért imádkozzunk. Nagy-nagy szükség van arra, hogy ilyen módon is támogassuk azokat, akik erre a nagyszerű, de mégis kihívásokkal teli vállalkozásra adják magukat.
Áldás békesség, én is szeretettel köszöntök mindenkit, különösen azokat, akik először vannak közöttünk. Ha nincs még lelki otthonuk, akkor várjuk őket, jöjjenek máskor is. A júliusi presbiteri gyűlés ránk következő kedden, július 14-én kerül sorra. Este 7 órakor kérjük a meghívottakat, hogy írják alá a meghívót. A gimnáziumi épületünket már az iskola munkatársai üzemeltetik, folyik a berendezések beszerelése és a kivitelező részről a hibák javítása, tehát jó reménységgel vagyunk, hogy szeptember 1-én indulni tudunk. És hát közben a iskola is először szétkapásra került, most már az összeszerelés folyamata zajlik. Óvodánkba Dajkát keresünk, jelentkezni az intézményvezetőnél lehet. Napközési tantáborokat tartunk július 27-e és 31-e között a felsősöknek, és augusztus 3-a és 7-e között az alsósoknak, jelentkezni a honlapon és a lelkészeknél. Ugye folyamatosan foglalta a gyülekezeti terem az elmúlt héten, Német Anikó és Pállai József pedig kokasos tábor tartott itt nálunk. A gyülekezeti tábor augusztus 20-a és 26-a között Balatonszászon lesz, egyenlőre 120-an vagyunk, de remélem, hogy a keresztelős családok közül is még néhányan becsatlakoznak, mert vannak még helyek. Kérjük, hogy az érdeklődők azok fizessék be a foglalót, illetve a plusz helyekre lehet jelentkezni, viszont július végén le kell adnunk az utolsó rendelést, véglegesíteni kell mindent, ezért kérjük, hogy ne húzzák a testvérek, minél hamarabb jelentkezzünk, és hát töltsük ki a rendelkezésünkre álló teret. Tudjuk, hogy ez egy szabálya az autó felszerelésnél is, hogy az asszony kitölti a rendelkezésre álló pakoló helyet, hát most a gyülekezet is töltse ki a rendelkezésre álló táborozó helyet. A kisjövedelmi és nagycsaládos testvérek részvételének támogatására folytatjuk a gyűjtést. Ugye a jelentkezési lapnál ott lehet látni, hogy be lehet jelölni, hogy ki mennyi támogatást igényel, ha nem tudja a teljes költséget kifizetni, ami egyébként messze kisebb, mint egy kereskedelmi szálláshelyen. Köszönjük a testvéreknek a helyi templomi, illetve az online persejpénz utalást, gondoljunk erre folyamatosan. Dávid András testvérünk szervezési munkájának köszönhetően elkészült a 20 új ezüst úrvacsorai kehely. 3 mintadarab ott megtekinthető, a fiókból majd kiveszik a istentisztelet végén, akit érdekel, hogy hogy néz ez ki. Köszönjük Barber Jánosné Elvira és Sipos Kálmán jelentős adományát, amivel a kelyheknek a finanszírozása az teljes mértékben megoldódott. Áldott vasárnapot, ünneplést, nyaralást, pihenést, munkát mindenkinek.
Kedves gyülekezet, Isten tiszteletünk végéhez érkeztünk, a záró énekünket énekeljük előbb, majd pedig fennállva fogadjuk Isten áldását. Záró énekünk a 338. dicséret 4 verszaka. Fogadjátok végezetül az Úr áldását, az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.